És már is itt vagyunk, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Kis Verus, a császárvonal.hu egyik alapítója, egészségügyi újságíró. Hát arról beszélgettünk, röviden összefoglalom, hogy 6 évvel ezelőtt megszületett egy projekt gondolata, ez pedig a császárvonal, így lehet elérni az interneten, amely rengeteg információt tartalmaz a császáros szülésről, annak az előzményeiről, a felkészülésről, illetve az utógondozásáról, tehát hogy aki császárral szült, annak utána milyen testi, lelki nehézségei lehetnek, amelyekkel kapcsolatban információkat érít el, közösséget ér el, a kérdéseire választ kaphat, illetve megtudhatja, hogy merre induljon, és hát rögtön azzal kezdtük, hogy ez egy nagy tabu volt sokáig, talán a ti megjelenésetekig. Mára már egyébként a szakma is üdvözli ezt, hogy van ilyen információs platform, talán nekik hely és idő és ember hiányában nem került sor, vagy nem tudták még megcsinálni, de lényeg az, hogy egy szakma támogatott, tehát egy együttműködésben lévő projektről van szó, és kitéregettünk itt a császárnak a különböző hozadékaira. Nagyon sok ugye a testi hozadéka, amit te magad is megtapasztaltál, és gyógytornász segítségével sikerült ezeken felülemelkedni. Itt jegyezném meg, hogy így a gyógytornászok, tehát a jó gyógytornász az egy igazi Isten ajándéka, mert hogy tényleg, amit ők tudnak a testről, és tudnak a különböző, nem is gondolnánk, hogy minek mi a következménye, és aztán utána segítenek abban, hogy az ember magáért tegyen, és regenerálódjon, és ne függjön senkitől. Ez egy óriás dolog. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyre kellenének ők. Tehát, hogy ennek ugye a testi tüneteken is lehet segíteni, meg hát a lelki nehézségeket is meg lehet oldani. Lehet, hogy hosszabb, lehet, hogy göröngyösebb úton, de mégiscsak van belőle kiút. Amit én legtöbbször hallok, a császárral kapcsolatos lelki hozadék, az a kötődés nehézsége. És egy olyan fajta kötődés nehézsége, amit az anya él meg, és rosszul éli meg, és nem tudja, mi történik vele. Én emlékszem, hogy volt egy ilyen ismerősöm, aki azt mondta, hogy úgy érezte, mintha kitépték volna belőle a gyereket, és utána elvitték, és hogy egyszerűen nem tud rá, nem érti, hogy mi ez benne, ahogy ránéz. Nagyon-nagyon rossz volt neki, nagyon nehéz volt neki. Egyébként ez régen volt, mi magunk is néztünk, hogy ő most miről beszél.
Ez így van, ez egy valóban létező jelenség. Ilyenkor szoktam rögtön az elején leszögezni, hogy a kötődés az nem egyenlő a szeretettel. Tehát én nagyon szerethetem a gyermekemet, sőt, ez elég valószínű, hiszen 9 hónapig ott növekszik a pocakomban, de utána viszont a mi közös utunk, hogyha nem úgy indul, ahogy az mondjuk biológiailag meg van írva, vagy mondjuk az életveszély ott lebegett a fejünk fölött, vagy bármilyen tényező miatt ugye császármetszésre került sor, és erre én nem készültem, az lehet egy ilyen filmszakadás az anya-baba életében. Ad abszurdon, még ha altatásban történik mindez, akkor ott egy elég hosszú rész kiesik az édesanyának a találkozásig, uh-huh. hogy akkor én várandósan mentem be a műtőbe, snitt, és most itt sír mellettem a babám. Tehát ez valóban járhat azzal, hogy egyszerűen kiesik egy rész, és össze kell dolgoznunk, és meg kell dolgoznunk, és egyébként akár utópótolni ezt a találkozást, és erre pont a Hegmesi könyvünkben mesél a perinatális szaktanácsadó, hogy milyen kis rítusokkal tudjuk ezeket az elvesztett, vagy tőlünk elvett pillanatokat, hogy tudjuk pótolni otthon a kórházból hazaérvén, mert hogy lehet pótolni. Nyilván az lenne az érdemes, ha mondjuk a kórházban nem szeparálnák a császáros babákat sem, egy percre sem az édesanyjuktól, de legtöbben ezzel szembesülünk, hogy a császáros édesanyja ugye ágyhoz van kötve, fekszik, és kiszolgáltatott annak, hogy van-e valaki, aki oda tudja vinni a babáját, és merre tenni szülés után, vagy sem. Nekem például ez volt az első fiammal a rettenetes indulás, hogy 10 sok óráig szeparálták tőlem őt. Azt sem tudtam, hogy hol van, nem tudtam, hogy mit teszik, hogy érzi magát, és senkitől nem tudtam, senki nem mondott választ. Azt mondták, hogy majd, amikor föl tudok állni hozzák. Na már most neki is ez volt az első élménye, hogy ő egy kis kenyérkosárban sír másik 20 gyerek között, anyuka sehol, és persze megint jöhetnek a régiek, hogy túl dramatizáljuk, de ez valóban egy nehéz indulás, hiszen a baba helye az anya mellkasán van szülés után, ha ő rendben van. És a legtöbb császármetszés után azért nem feltétlen van életveszély, és egyébként már a műtőben mellkasra kerülhetne az a baba, egyre több helyen azért ezt is lehetővé teszik, de legalább az édesapa mellkasára. Szóval a kötődés folyamata, ez egy sok tényezős dolog, de valóban beleszólhat maga a műtét körülményrendszere, ahogy zajlik, ahogy nincsen még erre sem kitalálva az anya-baba barát verzió szerte az országban, és ezért nagyon sokan vannak, akik már tudják, hogy császárosok lesznek, és olyan helyen próbálnak szülni, ahol biztosított az aranyóra a babával apa mellkasán, esetleg ahol édesapa is bent lehet a műtőben, és ahol nem szeparálják, nem viszik el a babát a fekvés órái alatt sem. Hát nagyon fontos pillanatok ezek, és nagyon sok megfosztottsággal jár, hogyha ezt mégsem kapja meg egy édesanya. De megint mondom, nyilván nem terhelhetjük, vagy nem róhatjuk fel az intézménynek, ahol nincs ember, hogy minden aznapi császáros anya mellett strázsáljon. De hát akkor szuper lenne, ha bemehetne az édesapa segíteni, vagy egy dúla segíteni. Nyilván lenne rengeteg megoldás. Ez egy megoldásra váló probléma még itthon is.
Igen, ez a lehet a régiekre reagálni azzal, hogy azért azt ma már ismeri a pszichológia, hogy a születés körülményei, illetve a késő, a kötődés kialakulása, a biztonságérzet megszerzése, az milyen hatással van a későbbiekben, és lehet, hogy ez ilyen nagyon elrugaszkodott, de mondjuk, hogyha ezen a területen mindent megtennénk, és minden meg lenne ahhoz, hogy zökkenőmentes legyen a találkozás a babának a mamával, illetve ezek az első időszakok, ami ugye teljes kiszolgáltatottság a gyerek részéről, hiszen ugye életben kell konkrétan tartani.
Így van.
Az egy kiegyensúlyozottabb anyukával lenne, és mondjuk, amikor ez minden rendben van, akkor 20 év múlva csinálnánk egy felmérést arról, hogy ki milyen mentális állapotban van, milyenek a kapcsolódásai, és milyen az önbizalma, akkor lehet, hogy lennének meglepetések.
Ez így van, pontosan, jól látod a rendszerbeli kihívásokat, de ez így van pontosan, és ezért törekszünk arra, hogy elmondjuk az anyáknak, hogy higgyék el, egyébként császármetszés után az első éjszakán nem olyan ördögtől való nem leadni a babát a csecsemősökhöz. Mert egyszerűen egyébként egy újszülött semmi más nem csinál, mint néha merre kéreckedik, és alszik. Tehát én tapasztalatból tudom, hogy nyilván ez a saját megélésem megint csak, sokkal pocsékabb volt a babám nélkül az első császár után, mint a másik két babámmal együtt lenni, és tudni, hogy rendben van, és lehet, hogy nagyon lassan kászálódtam föl az ágyról, amikor sírt, de egyszerűen ott voltam, és velem tudott lenni, és tudtam reagálni az igényeire, és velem találkozott, és nem egy nővérrel, egy csecsemőssel, és mondjuk nem cukoros vízzel itatták meg, amikor éjjel felsírt, hiszen éjjel nem hozzák ki feltétlenül az anyához, hanem akkor én tudtam merre tenni és megszoktatni. És ezért szoktuk biztatni az anyákat, hogy igen, tudjuk, hogy az a közbeszéd, hogy az első éjszaka, örülj neki, hogy még alhat, utána
igen,
majd 18
évig
nem alszol, úgyse, lesztek eleget, jár ennyi pihenés, és különben is. Hát mi nem ezt szoktuk mondani, hanem azt szoktuk mondani, hogy a közös, minél zökkenőmentesebb indulásért legyen együtt az anya-baba páros, nem mellesleg a tejtermelés is hamarabb be fog indulni, hogyha mindig igény szerint a baba merre kerülhet. De hát ez is egy rengeteg tévhittel övezett tabus történet, az a szoktatás, mitől lesz sikeres és mitől nem, de az biztos, hogy a korai kezdeti együttlétek nagyon sokat nyomnak alatba, császár után is.
Hát igen, meg hát ez, ahogy mondtuk, ez befektetés a jövőbe, bizonyos így szempontból van. A jövőbeni kiegyensúlyozottságba vagy harmóniába. Ha a testi tünetekre megyünk rá, azok ugye kicsit egyértelműbbek, mert azok jól látszanak. Mik a leggyakoribbak, ami kellemetlen és amivel muszáj foglalkozni?
Nagyon sok édesanyja zavar elege, hogy eleve, hogy heg van a pocakján.
Hát,
tehát ez egy esztétikai kérdés. Mondjuk most már annyira lent vágnak, hogy már a gyógytornán szakma is néha kapkodja a fejét, hogy ennyire lent már talán azért csak nem kellene, mert egészen más jellegű problémákat hoz, minél lejjebb vágják esztétikai okokból az édesanyát kívül, ugye a külső heg, hogy ilyen lentre kerül. Tehát általában olyan heggel összefüggő probléma, hogy csúnyán gyógyul a heg, kurkás a heg, érzéketlen a heg, időjárásra érzékeny a heg, vastag, netán hegvonalban ciklussal összefüggő panasza van, tehát ahogy a ciklusa halad, úgy mondjuk csomók jelennek meg benne, majd eltűnnek. Ezzel mind először például hasi ultrahangra érdemes elmenni nőgyógyászhoz, amennyiben ő nem talál semmit, ilyenkor gyakran találnak adenomiózist, endometriózist a hegvonalban, akkor egyszerűen arról van szó, hogy ez a heggyógyulás az nem úgy zajlott, ahogy kell, és segítségre van annak a hegnek szüksége, ilyenkor viszcerális terápiára, hegkezelésre speciális terápiára szoktuk küldeni és javasolni, hogy az anyák menjenek, és ez egyébként egy élethosszig tartó folyamat, és sokan ilyen nagyon rosszul fogadják, de bármilyen heg is van a testünkön, az élethosszig masszírozni és kezelni érdemes ahhoz, hogy ne húzzon be, ne okozzon panaszokat. Mert hogy például egy ilyen heg akár tud okozni, és itt nyilván most egy csomóan azt fogják mondani, hogy na, még mit nem találunk ki, de akár egy folyamatos migrént, vagy akár egy vádli fájdalmat, vagy akár egy könyökpanaszt. Nagyon-nagyon sok felé tud kihatni ez a kismedencébe került feszülés, ami ugye a hegünkből adódik, ez tovább adódik a testünkben, és nagyon sok helyen felütheti a fejét panaszként, mert hogy a test a szuperül kompenzál, akár éveken, évtizedeken át is egy-egy hasi műtét, lehet ez egyébként vakbélműtét is, bármi, de egy idő után feladja és tünetelni fog a test. Most így erre szoktuk mondani, hogy a hegkezelést azt már a kórházban érdemes elkezdeni, és a heggel foglalkozni kell legkésőbb a baharatszedés után, masszírozni, kicsit integrálni vissza a pocakunkban, hát megszűnt ott a folytonosság, 10 rétegben vágták át, vagy húzták szét a pocakunkat. És nem minden réteget varnak, tehát valami magától gyógyul, hol jobban, hol rosszabbul. Úgyhogy ezek a heges panaszok szoktak jelentkezni. Egyre több, miután egyre magasabb a császárarány, és egyre több édesanyánál egyre magasabb számú a császár, vagy egyre több császáruk van, a NISH nevű szövődmény nagyon egyre gyakoribb, ez a hegsérv. Ez egy ilyen kis fülke, ami képződik például a császáros hegen. Van, akinek nincs is tünete, mondjuk csak, hogy nem esik teherbe a következő babával. Még másnál mondjuk egy nagyon elhúzódó menstruációval jár, nagyon hosszú barnázással teli időszak van mondjuk a lecsengő menstruáció után. Erre is sokszor ráfogják, hogy ó, hát ez a szoptatás miatt van, vagy ó, hát ezzel együtt kell élni. Hát nem kell, erre is vannak egyrészt műtéti megoldások, másrészt életmódbeli megoldások. Itt is, hogyha kezelve van a heg, és jó mobilitásban van a medencénk, és mondjuk a kis medencénket rendszeresen átmozgatjuk, akkor nem lesz ilyen hosszú életminőséget rontó barnázás például a mindennapjainkban. Nagyon sokaknak van még kötényhasa, hiszen ez a heg az lefűz, befűz, behúz, és fölötte az a mennyiségű háj, pocak, az egy kicsit láthatóbbá válik. De ezen is lehet javítani ezekkel a manuális kezelésekkel. Aztán még ha távolabbi szövődményekre megyünk, nyilván az érintetlen még be egy sokkal szövődménymentesebb újabb várandóságot remélhetünk, amennyiben már van egy még hegünk, ott már lehetnek lepénytapadási rendellenességek, amik már komplexebb műtéti beavatkozást igényelnek, és veszélyeztetettebb lesz a várandós, hogyha mondjuk a hegbe tapad bele az embrió vagy a méhlepény. Tehát ezeknek mind-mind következménye van, hogy egyre több olyan méhű édesanyja vállal a babát, akinek nem érintetlen a méhe.
Hát egy csomó minden lehet, ezekre azért érdemes figyelni, meg valószínűleg érdemes róla tudni, mert akkor, ha bármi előfordul, akkor az ember nem felkészületlen. Van ugye zárt csoportotok, és igen, más zárt, ilyen érzékeny témában, más zárt csoportokban vagyok benne, van, amit olvasok rendszeresen, például a babagenetikát, és nagyon-nagyon sok, nagyon nehéz történet van, és annyira megható számomra, hogy ebben a csoportban mennyire empatikusak az emberek, mennyire odafigyelőek egymásra, mennyire igyekeznek segíteni. Nem nagyon szoktam látni, direkt azért olvasom, mert kíváncsi vagyok, hogy vannak-e ezek a kéretlen tanácsok, vannak-e ezek a kicsit kioktató, nekem ezt, én, ha én megtudtam, neked is neked is sikerülhet, és így tovább mondatok, és nem szoktam ezzel találkozni, aminek én általában nagyon örülök. A ti csoportotokban hogy van a közösségformálódás?
Nagyon, a legtöbb energiánkat az viszi el, hogy edukáljuk a netiketre, az empatikus kommunikációra a tagjainkat, de már hozzánk eleve nehéz is bekerülni, mert például a kapásból ott van a csoportbeli kérdések között, hogy érted-e, hogy miért nem mondjuk azt egy császáros édesanyának, hogy örülj, hogy egészségesek vagytok. És nyilván ez már gondolkodásra készteti, hogy ezzel a kérdéssel ő hogy van. Ha fogalma sincs, akkor is be fogom engedni, de akkor azonnal jelölni fogom egy posztnál, hogy ez miért aggályos ilyet mondani bárkinek. De hogy egyébként az egész admin csapatunk, és azok, akik segítenek nekünk önkéntesként is, mindenki erre tereli, hogyan szólalunk meg, a csoportszabályunk is tartalmazza, hogy hogyan közelítünk, hogy nem véleményezünk, nem sértegetünk, nem kóstolgatunk, és hogyha ilyen van, azért nyilván szoktuk mi is felszólítani a tagokat, hozzáteszem, ritkán van, mert nagyon hamar átmegy a szellemiség és az a kommunikáció, amit sugallunk, és amit, ahogy vezetjük a csoportot, és ez dicsérik is nálunk is, hogy nem nagyon vannak benne már más csoportban az interneten, mert borzasztó a kioktatás, az egymás méregetése, aki tudja jobban, az én orvosom mit mondott, biztos, hogy a tied rosszul mondta, csak az én igazságom létezik. Ez azért babás témában elég klasszikus, de azt gondolom, hogy elég nagy sikerrel és sok erőfeszítéssel tudjuk fenntartani. Mi úgy tudtuk mondani, hogy a biztonságos megtartó teret, amiben tényleg biztonságos elmondani bármit, pozitívat is, negatívat is.
Nagyon sok mindent tesztek és tettetek, és azt gondolom, hogy sokaknak segítetek feloldani ezeket a nehézségeket. És a császárvonal történetében először élőben lesz egy nagy születésnapi rendezvényetek a közeljövőben. Ha már ennyi infót adtál nekünk, akkor beszélj erről egy kicsit.
Igen, hát azért látjuk meg, hogy ha visszagondolunk, mi mondt az elmúlt 5 évben, hát mi, nekünk is a munkánkat keresztül vágta a COVID, és a személyes kapcsolódásokat is. Nyilván nagyon jól lehet online tornákat csinálni anyáknak, nagyon jól lehet online élő beszélgetéseket szervezni, de hát az nem ugyanaz. Úgyhogy október 7-én Budapesten az Andrássy úton a Magnet házban lesz az 5. születésnapi rendezvényünk, ahol minden császárvonalas szakértő, alapító, résztvevő, ott lesz, rengeteg tanácsadói pontunk lesz, lehet kérdezni a szülésznőgyógyásztól, a szülésznőtől, kint lesz a babagenetika is, hogyha már így emlegettük őket többet. Lesz kint manuálterapeuta, gyógytornász, akitől hegkezelésről lehet kérdezni. Lesznek műhelymunkák, kiscsoportos műhelymunkák, workshopok, ahol szülésélménnyel fognak dolgozni a jelentkezők, hegkezeléses tippeket fognak megtanulni a gyógytornászunktól, illetve a testkép témáját is behozzuk, a szülés utáni testkép témáját is, Záborszky Zsófia pszichológussal. Lesznek előadások a színpadon, és persze vásár, hiszen rengeteg olyan termék van, rengeteg olyan szolgáltatás is tudnivaló, amiben nagyon fontos lenne, hogy találkozzanak az anyák császármetszés és szülés után, illetve császármetszés utáni hüvei szülésre való felkészülés során, mert hogy ez is még egy nagy tabu, amiről nem esett szó itt az elmúlt pár percben. A lényeg, hogy egy olyan komplex rendezvény lesz, ahova lehet babával, apával jönni, apának is lesz előadás, Vadas Jani kispapa coach fog tartani a színpadon egy előadást, ő hozzá is oda lehet penderülni, tanácsot kérni, apás, családos kérdésekben, hordozási tanácsadás, szétnyílt hasizom vizsgálat, aztán persze délután egy tortázás, mert hát, hogy nem szülinap a szülinap torta nélkül, úgyhogy még nyugodtan lehet csekkolni, úgyhogy várunk minden érdeklődőt, akár várandós, akár csak tervezi, akár már szült és soha többé nem szeretne, akár császárra készül, akár császár utáni hüvei szülésre. Mindenki fog találni magának programot, szakember kapcsolódási lehetőséget.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy ennyi mindenről tudtunk beszélni, és nagyon jó készülődést kívánok erre az rendezvényre, és sok sikert a további munkátokhoz.
Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
Kis Verus, a császárvonal.hu egyik alapítója, egészségügyi újságíró volt a vendégem ma itt a Pont Jókorban, az életünk dolgaiban, ami ezzel egyébként véget is ért. És én nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek. Ne felejtsétek el, hogy megtaláltok minket az összes közösségi portálon, tudtok nekünk üzenni, van honlapunk, radiokafé98.hu, megtaláljátok az adásokat a későbbiekben a Spotify-on, és holnap 10 órakor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!